Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatunkban egy kivételes, nagy ható erejű profétánál tartunk. Keresztelő Jánosról van szó. Eddig felidéztük Keresztelő János ige hirdetéseit, aztán személyiségét, egyszerű életmódját. Majd pedig az elmúlt alkalommal beszéltünk a keresztségről, valamint Keresztelő János kivégzéséről, Keresztelő János mártír haláláról. Hátra van még két előadás Keresztelő Jánosról ebben a hatos részegységben, és a mai alkalommal Keresztelő János tanítványairól szeretnék önöknek néhány szót ejteni. Igen, mert Keresztelő János az a próféta volt, akinek tanítvány csoportja is képződött, tanítvány sereg is gyűlt köréje. Nem minden próféta mondhatta el ezt magáról. Volt olyan próféta az Ószövetségben, például Jeremiás, akinek csak egy, igazán egy követője volt, Báruk. Volt olyan próféta, aki teljesen magányosan kellett, hogy fellépjen, például Ámos vagy Hóseás. És voltak olyan próféták, akik nagyon rövid működés után eltűnnek a szemünk elől, nemhogy követőkről, tanítványokról egyáltalán nem esik náluk szó, ilyen például Jónás. Keresztelő Jánosnál viszont azt valószínűsíthetjük, hogy néhány hónappal a fellépése után, amely az egész országot megrázta, és minden rendű, rangú ember kisereg lett a Jordánhoz, nem Jeruzsálembe, az ország központjába, ott nem léphetett volna fel Keresztelő János, illetve felléphetett volna, de nagyon gyorsan meg is ölték volna. Igen, mindenki kiment a pusztába, vagy a Jordánhoz, és ott hallgathatták Keresztelő Jánost, de voltak különösen rokonszenvező, különösen szimpatizánsok, hogy mai szóval mondanánk, akik ragaszkodtak Keresztelő János tanításához, akik megosztották vele életmódját, és akik a követőivé lettek. Hogy kik is voltak ezek a tanítványok, azt inkább a következményekből látjuk, tehát abból, hogy ezekből a tanítványokból lettek Jézusnak is a tanítványai, tehát Keresztelő János tanítványi köréből többen lettek követői aztán Jézus Krisztusnak. Ezért János evangéliuma első fejezete a legdöntőbb dokumentumunk abban a tekintetben, hogy hogyan is képzeljük el ezeket a tanítványokat, milyen foglalkozásuk volt. Egyáltalán mi az, ami foglalkoztat őket belülről lelkileg, mi az, ami megragadta őket Jánosban, és mi az, ami aztán a tovább lépésre is késztette őket, hogy amikor bemutatta Keresztelő János Jézust, mint a világ ama bárányát, aki elveszi a világnak a bűneit, az Istennek ama bárányát, aki elveszi a világnak bűneit, hogy aztán ezek a tanítványok Keresztelő Jánostól szépen lassan Jézus tanítványaivá is lettek. János evangéliuma első fejezetéből szeretnék önöknek felolvasni néhány nagyon sokat mondó bibliaverset, hogy hogyan is kell elképzelnünk Keresztelő János tanítványait. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott járt, mondta, íme az Isten báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követték, azok mondta nékik, mit kerestek? Azok pedig mondták néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondta nékik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Megszakítanám itt egy kicsit a felolvasást, két tanítvány követi először Jézust. Mondhatnám, hogy most szem és fültanúi vagyunk annak, hogy hogyan képződik Jézus tanítványi köre János tanítványaiból. Ki volt ez a két tanítvány? Az egyik, ahogy olvastuk, András volt a Simon testvére, Simon Péter testvére, a másik pedig az a tanítvány volt, aki leírja ezt a jelenetet, tehát János. Keresztelő János első két tanítványa, aki aztán Jézus tanítványává is lett, János apostol és András apostol, Péter apostol testvére. Nagyon érdekes, hogy még azt is feljegyezte János, hogy hány óra volt, amikor erre a beszélgetésre sor került. Azt mondja, 10 óra volt. Palesztinai időszámításunk szerint a 10 óra, reggel 6 órától kezdték számítani ugyanis az időt, az délután 4 óra. Tehát délután 4 órakor, amikor egy napi tanítás, prédikáció sorozat után Keresztelő János ismét tanúságot tett Jézusról, aki ott járt a Jordán mentén, és Jézus elmenő félben volt, akkor 2 tanítvány követte őt, és nagyon érdekes, hogy nem csak azt jegyezték fel, hogy délután 4 óra volt, nem csak azt jegyezték fel, hogy ki volt ez az első 2 tanítványa Jézusnak, Keresztelő János tanítványai közül, hanem a kérdést is feljegyezték, hogy mi volt az első kérdésük Jézushoz. Az első kérdésük így hangzott, hogy hol lakol. Nagyon nagy jelentőségű ez a kérdés, mert ezek szerint ezek a tanítványok nem csak Jézus beszédére voltak kíváncsiak, nem csak Jézus tanításaira, hanem egész életmódjára is. Szerették volna, hogy így mondjam, ellesni tőle az igaz életnek a titkát. Szerették volna végig tekinteni egy napját. Szerették volna követni őt reggeltől estig, ott lenni a közelében, hogy lássák, hogy Jézus hogyan él, hogyan lakik, hogyan viselkedik az élet legapróbb, cseprőbb ügyei között is. Azért nagyon nagy jelentőség ez a hol lakol kérés, mert ez nyilvánvalóvá teszi, hogy a Bibliának ez a része, amelyben most átléptünk, az új szövetség, egy teljesen új szövetséget ajánl az embernek, vagyis a személyes hiten alapuló szövetséget, az utánajáráson, a személyes keresésen való szövetséget, hogy ezt már Jeremiás próféta is megjövendölte, hogy majd jönnek napok, és az egyik szövetség óvá lesz, és egy másik szövetség lép majd hatályba, és ennek a szövetségnek az lesz a lényeg, hogy emberek személyes keresés, személyes kérdésfelvetések után, személyes meggyőződésből kövessék az igaz utat, a hit útját. Hol lakol? Azért is rendkívül fontos ez a kérdés, mert láttuk az előző egyik előadásunkban, hogy Keresztelő Jánosnak nem csak az ige hirdetése volt tökéletes, hanem az életmódja is. Egyszerű, szerény életmódot folytatott, egyszerű volt a ruházata, egyszerű volt az étkezés kultúrája. A belső értékekre hívta fel a figyelmet, nem a külsőségek Keresztelő Jánost nem érdekelték, ellentétben a papi vezető réteggel, akik díszes ornátusokban jártak, megálltak az utcák szegletein, lehajtották a fejüket, nagyon kegyeskedő, vallásoskodó lelkületet véltek árasztani magukból. Keresztelő János ezt már megmutatta, hogy az igazi vallás nem a külsőségekben áll, nem a ruházkodásban, nem a magatartásban, nem a kegyeskedésben, hanem a tiszta gondolkodásban és a bátor föllépésben. Nos, hát ezek az első tanítványok Jézustól is mintegy ezt akarták ellesni, ezt akarták megtanulni. Keresztelő János felkészítette őket, hogy ezzel az úton kövessék őt, ilyen megváltót várjanak. És most olvasnám a folytatást. Találkozott ez, mármint András, először a maga testvérével Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. És vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rá tekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Itt is megállnék egy pillanatra, kedves nézőink. Tehát a 3. tanítvány, aki Keresztelő János köréből követte Jézust, ez János és András után Péter volt. Péternek Jézus rögtön új nevet is adott. Azt a nevet adta neki, hogy Kéfa, vagyis kőszikla, innen jön aztán a görög Petrosz név, ami kősziklát jelent. Ugye a görög nyelvben 2 név is jelöli a kősziklát, a Petra név, ami a kibányázhatatlan kőszikla, ami a kimozdíthatatlan kőszikla, mondjuk a Gellért-hegy nálunk az Petrának neveztetett volna. A Petrosz pedig a kibányázható kőszikla, de hát egy súlyos, nagy, több tonnás kőszikla. A 2 elnevezés között nagy a különbség, ezt majd Máté evangélium a 16. fejezetében fogjuk meglátni, hogy óriási különbség van a Petra és a Petrosz között. Jézus önmagát Petrának nevezte, Pétert viszont csak Petrosznak nevezte, de Petrosznak, Kéfának nevezte kősziklának. Miért volt szükség erre a névadásra? Jézus előre látta, hogy a tanítványai a jellem gyengességükből kifolyólag milyen hibákra lesznek sajnos alkalmasak. Látta előre Jézus, hogy Péter a heveskedő, a lobbanékony Péter el fogja őt árulni. Igen, látta előre Jézus, hogy hiába próbál Péteren csiszolni, faragni, hiába próbálja nevelni. Péter már egy meglett korú ember volt, nehezen is volt formálható, súlyos nehézségek, súlyos csalódások formálták aztán Pétert Petrosszá, de Jézus azért adta ezt a nevet neki, hogy vigasztaló legyen ez számára. A megtagadása éjszakáján nagyon sokat gondolt Petrosz, Petra erre a névre, hogy Jézus új nevet adott neki, vagyis Jézus bizalommal előlegezte őt meg, hitt abban, hogy Péter majd kiemelkedik a jellem fogyatékosságaiból, főleg ebből a heveskedő, indulatos természetéből. Egyébként Jézus más tanítványainak is adott nevet, Jánost és Jakabot, a két testvért, például Boanergész fiainak nevezte, vagyis a mennydörgés fiainak, mert ők nagyon sokat bosszankodtak, tulajdonképpen nagyon közeli jellem gyengességük volt a Péteréhez. De olvasnám tovább. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és mondta néki: kövess engem. Fülöp pedig Betszajdából, az András és Péter városából való volt. Találkozott Fülöp Nátánaellel, és mondta néki: aki felől írt Mózes a törvényben és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael: Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta neki Fülöp: gyer és lásd meg. Érdekes, hogy ki volt a negyedik és az ötödik tanítvány. Tehát az első volt András és János. A harmadik volt Péter. A negyedik volt Fülöp, és az ötödik Nátánael. Tehát mindannyian keresztelő János tanítványi köréhez tartoztak. Tehát nem volt olyan magányos ez a keresztelő János, hogy első ránézésre talán vélhetnénk, mert aki tanítványi közösséget tud maga köré gyűjteni, és akinek a szavára a tanítványok hallgatnak, és tovább is adják az üzenetet, sőt, Jézushoz így csatlakoznak, ahogy itt látjuk, hogy ahogy csatlakoztak, ott látjuk, hogy a születő kereszténység az nem egy személyi mozgalom, az egy közösségi mozgalom. A keresztény egyháznak a bölcsőjénél vagyunk, hiszen Jézus az általa választott 12 tanítványból képezte ki azt a tanítványi közösséget, akiktől aztán a kereszténység elterjedt. Nagyon érdekes volt Fülöpnek a magatartása. Fülöpöt Jézus személyesen hívta el. Személyesen hívta már ebbe a tanítványi közösségbe. De Fülöp azért ingadozott, kétségeskedett. Őneki nem ez volt a jellem fogyatékossága, mint Péternek, vagy mint Jánosnak és Jakabnak. Fülöpnek nem az indulatosság és a lobbanékonyság volt a gyenge pontja. Fülöp az örök kételkedő, habozó ember, tanítvány volt. Többször is találkozunk vele egyébként az evangéliumok lapjain. Milyen érdekes, hogy nem azok a kételkedők, akik mindenben kételkednek, azok talán az agnosztikusok, akik semmiben nem hisznek, de a kételkedők azok, akik hisznek valamiben, viszont más dolgokban nem annyira hisznek, mint abban a dologban, amelyben erős meggyőződésük van. Tehát amikor Fülöp átadja az üzenetet Nátánaelnek, és kéri őt, hogy kövesse őt, és csatlakozzék Nátánael is Jézushoz, akkor nagyon érdekesen ezt mondja, hogy megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva annyi, hogy Krisztus, a názáreti Jézust, a József fiát. Ebben az egy mondatban ott van a bizonyosság is, de ott van a kéte is. Egyrészt világosan mondja, hogy a messiást találtuk meg, másrészt pedig hozzáteszi, hogy a messiás az valóban egy ácsmesternek a gyermeke, a názáreti ácsmester gyermeke. A nagy bizonyosság mellé oda társít egy kis bizonytalanságot is, na hát ez a borzalmas a kétkedésben, ezért kell a kétkedő embernek bizonyosságra törni, mert egy bizonyosság, de mellette egy megingás, ez előbb-utóbb az élet alámosását fogja eredményezni. Hát ilyen volt Fülöp. Aztán jön Nátánael, aki fölteszi a kérdést, hogy ha te azt mondtad, hogy Názáretből való ez a messiás, de hát az egész országban Názáret egy közmondásosan hírhet város volt, nem híres város, hírhet város volt, vagyis rossz véleménnyel voltak az emberek a Názáret beliekről, úgy látszik rossz erkölcsök voltak azon a vidéken, és szólásmondás járta Izraelben, hogy Názáretből támadhat-e valami jó. De milyen érdekes a Fülöp válasza, hogy erre azt mondja Nátánaelnek, hogy jöjj és lásd meg. Tehát kételkedő, kicsit megingásra kész ember volt, de azért kész volt arra, hogy a kételkedése fölébe bizonyosságot növesszen, kész volt arra, hogy megint személyesen utána járjon dolgoknak, és ezt tanácsolta a másik embernek, a barátjának is, hogy jár és lásd meg. Kedves nézőink, az eddigi felolvasott részletből is teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy Jézus tanítványai egyszerű emberek voltak. Azok a tanítványok, tehát akik előzőleg János tanítványai voltak, és most Jézus tanítványaival lesznek, egyszerű emberek voltak. Halász emberek, kétkezi munkás emberek. De egy valami mindegyik tanítványnál bizonyos volt, hogy tudtak kérdezni, tudtak gondolkodni, tudtak személyesen utána menni a kérdéseik megoldásának. Ez hatalmas dolog volt. Ma nagyon sokan a vallást szokással és hagyománnyal azonosítják, beleszületünk egy vallásba, beleszületünk egy felekezetbe, egy egyházba, és mi ilyenek vagyunk. Túl azon, hogy az emberek sokszor egész életükben meg se ismerik azt a felekezetet, amibe ők beleszületni vélnek, túl azon, hogy sokszor talán egyetlen egy hitpontot se tudnak igazán kifejteni, és ezért van az a jellegzetesség, sokszor ateista emberek azt mondják, hogy hát én higgyek abban, amiben másban, csak hiszékenyek. Hát én nem hiszek ebben. Ők maguk se tudják, hogy miben hisznek. Sajnos ez az évszázadok során kialakult kereszténység állapota, az úgynevezett népegyházi vagy tömegegyházi kereszténység, ez csak a 4. századtól alakult ki, és jó pár évszázadnak kellett eltenni, hogy ilyen mélységig jusson el a kereszténység, hogy tulajdonképpen régi, ókori, pogány, római szokás szerint a vallást religiónak mondták, ugye az ókori rómaiak szava volt a vallás, hogy religió, és ez a religió szó a religere igéből származik, ami annyit jelent, hogy aggályosan ragaszkodni valamihez, kötődni valamihez, szokás, hagyományt követni. Az ókori rómaiak ezzel tették egyenlővé a vallást. Azt mondták, nem kell a vallásról sokat gondolkozni. Ki tudja, hogy ez a Jupiter, meg Juno, meg ezek a többiek élnek-e egyáltalán? Hajtsuk végre a vallási szokásokat, és utána térjünk házainkba, együnk, ígyunk, vigadjunk, és éljünk úgy, ahogy nekünk tetszik. Nos hát ez az ókori pogány római felfogás csepegett bele a kereszténységbe más vallásokkal megerősítve a 4. századi szinkretizmus folytán, amikor is emberek kezdtek úgy gondolkozni, hogy hát a vallás az életnek csak egy olyan megszokáson alapuló dolga. Jézus nem ilyen tanítványokat toborzott, és nem ilyen tanítványokat fogadott el, és már keresztelő Jánosnak sem ilyen tanítványai voltak, hanem ők kérdéseket tettek fel. Ők feljegyezték azt, hogy délután 4-kor mentek Krisztus után, ezzel a kérésre, hogy hol lakol. Ők feljegyezték azt, hogy Filip ezt mondta, jár és lásd meg. Személyes gondolkodásra épülő életük volt. Ezért lehetett elvszerű a gondolkodásuk, ezért tudták megragadni a nagy igazságukat, amelyeket János is és Jézus is közvetített nekik. Óriási tanulság ez, amit János evangéliuma első fejezetéből nyerhetünk, de olvasnám jelenetünk befejezését is. Látta Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelt Jézus és mondta néki, mielőtt hívott téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánael és mondta néki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelt Jézus és mondta néki, hogy azt mondtam néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondta néki, bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Kedves nézőink, látjuk tehát az első tanítványokat, keresztelő János tanítványait, hogy Jézus tanítványaival lesznek András, János, Péter, Fülöp, Nátánael, már is 5 tanítvány a későbbi 12 közül, és nagyon érdekes ez a Nátánael, akiről aztán többet nem olvasunk a Bibliában, de nagyon érdekes az ő elhívása. Nátánaelnak szokása volt a fügefa alatt való tartózkodás. Aki ismeri Palesztina éghajlatát, tudhatja, hogy rekkenő hőség van azon a vidéken, és ezek a fügefák, akár a szikomorfák, a vadfügefák, akár az édes fügefák, a maguk 10-15, sokszor 20-25 méter magas lombkoronájukkal óriási árnyat tudtak vetni a földre, és az emberek hova gyűjjenek össze meleg idején, akkor a házakban is meleg volt, egy-egy ilyen hűs fügefa alá gyűltek össze, vagy mint önmagában Nátánael, ott szokott gondolkozni, ott szokott elmélkedni, ott szokott imádkozni. Erre mondta Jézus, hogy én láttalak téged a fügefa alatt, amint ott imádkoztál. És ahogy ezt mondja Jézus Nátánaelnak, Nátánael is megvallja őt az Isten fiának, a messiásnak, a megváltónak. Megint csak azt látjuk, hogy Jézus mit ismert el a tanítványainak a kezdeti magatartásában, ami a legnagyobb érték volt. A személyes keresést, a gondolkodást, az utánajárást, a végig gondolást, azt ismert el Jézus, ami ma nagyon ritka a világban. Egyrészt nagyon ritka, hogy az emberek gondolkodjanak. Még inkább ritka, hogy az emberek utána járjanak, hogy végig is gondoljanak valamit. És nagyon ritka, hogy amikor az emberek valamit végig gondoltak, akkor utána döntésre jussanak. Azt mondja egy neves irodalomtörténész, a 20. század második felének egyik nagy hatású, bolgár származású irodalomtörténésze volt, Cvetán Todorov. Azt mondja, a mai ember mindent szeretne tudni, mindenről szeretne informálódni, csak egy valamit nem akar tenni, döntést hozni. Nos, én azt gondolom, hogy az az igazi gondolkodás, amikor az ember kérdéseket vet fel, amikor addig hagyja ott a kérdéseit, ameddig azokra 100%-os válasz nem származik, amikor a válaszokkal együtt nekiindul, már egy nehezebb munícióval, de nekiindul a gondolkodás gyalog útjának, és újabb kérdésekkel közelíti meg a tárgyát, amikor az ember végig gondol valamit, de amikor végig gondolt az ember valamit, akkor dönt, akkor választ, hogy ez a helyes, én emellé állok, ez a helytelen, én ezzel szembefordulok. Jézus ilyen tanítványokat gyűjtött maga köré, bár egyszerű emberek voltak, Keresztelő János és az ő tanítványai, de gondolkodó, végig gondoló, és a döntés kényszerét nem elhárító emberek voltak. Természetesen a Bibliában következő fejezetekben olvashatunk arról is, hogy ezek a tanítványok is, miként mesterük Keresztelő János, megingatható emberek is voltak. Van egy érdekes történet Máté evangélium a 9. fejezetében, párhuzamosa olvasható Márk 2. és Lukács evangélium a 5. fejezetében. Ez a történet arról szól, hogy a farizeusok, amikor látták János tanítványait, és látták a János tanítványaiból most már a Jézus köré sereglett tanítványokat, próbáltak éket verni a két tanítványi közösség közé, és rábírták, mint egy sugalták arra a Keresztelő János tanítványait, hogy forduljanak szembe Jézus tanítványaival, kérdezzétek meg a mestert, hogy ha a farizeusok ennyit böjtölnek, Keresztelő János tanítványa is nagyon sokszor nem csak imádkoztak, hanem böjtöltek is, hát Jézus tanítványai miért nem böjtölnek? Ezzel próbáltak, hogy említettem önöknek, a farizeusok a háttérből éket verni a két tanítványi közösség közé. Ez azonban nem sikerült. Jézus olyan választ adott erre a kérdésre, amiből érthettek Keresztelő János tanítványai, hiszen ne felejtsék el, már fölidéztem önöknek az elmúlt alkalommal a gyönyörű szép vallomását Keresztelő Jánosnak, hogy amikor őt is próbálták azzal megkísérteni, hogy most már egyre kevesebb a tanítványok, most már mennek Jézus után az emberek, akkor Keresztelő Jánosban kiderült, hogy semmi irigység, semmi vetekedés nincsen. Keresztelő János azt mondta, hát én az útkészítő vagyok, hát persze, hogy örülök, hogyha már ahhoz mennek az emberek, akinek az útját elkészítettem, én csak a vőlegény barátja vagyok. A vőlegény barátja örül, hogy a vőlegény eljött, és a vőlegény köré csoportosulnak az emberek. És mivel ezt mondta Keresztelő János, Jézus a farizeusok és János tanítványok kérdésére ezzel a Keresztelő Jánosi hasonlattal válaszolt. Jézus azt mondta, hogy akkor, amikor itt van a vőlegény, és összegyűlt a násznép, akkor miért böjtölnének az emberek? Hát ha lakodalomra megyünk, akkor a böjt ideje van? Vagy pedig a vigasságnak, az örömnek, és éppen a lakmározásnak, a lakodalomnak az ünnepe. És ezzel világossá tette Keresztelő Jánosnak is, tanítványainak is Jézus, hogy semmi különbség nincs itt a két tanítványi közösség között. A különbség a vallástörténetben és az egyháztörténetben, a nagy különbség a farizeusi vallásosság és az őszinte vallásosság között van. Ezért mondja majd később Jézus ezeknek a tanítványoknak, hogy vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. A képmutató vallásosság és az őszinte beismerő vallásosság között van mindig a nagy különbség. Így csoportosultak tehát egyre másra Jézus köré ezek a tanítványok, így lettek Keresztelő János tanítványaiból Jézus tanítványai, és még egy gondolata a mai előadásnak a végén, vége felé haladva, hogy Jézus Krisztus ezeket a tanítványokat két lépcsőben képezte ki, sokan talán ezt sem ismerik, először tanítványaiul hívta el őket, később a hegyi beszéd elmondása idején pedig apostolokul választotta őket. Lukács evangélium a 6. fejezet 12. és 16. verse között olvashatjuk ezt a jelenetet, hogy mintegy két és fél évvel azután, hogy Jézus fellépett, Keresztelő János bizonyos tanítványait átvette, és ezek követték Jézust, a hegyi beszéd előtt választotta ki őket apostolokul, hogy amit megtanultak, most már alkalmazzák, amit elfogadtak, ami mellett döntöttek, azt már hirdessék. Tehát ez volt az a két lépcső, a 3,5 éves működés első nagyobb részét a tanítványi kiképzésre szánta Jézus, aztán a második részét az apostolokká tevésre. Így gyűltek Jézus tanítványai. Tudjuk jól, hogy Keresztelő Jánosnak nagyon nagy tanítványi köre lehetett, hogyha 70 tanítványról is beszél a Biblia, de Jézus minden esetre csak 12 tanítványt választott, aztán magának és apostolnak. Hátra van azonban még egy előadás Keresztelő Jánosról, a lezáró, az összegző előadás, amelyben szeretnénk megrajzolni Keresztelő János egész szolgálatának jelentőségét, és a nagy kérdésre is választ keresnénk. Miért nem óvta meg Jézus János életét? Miért nem segítette abban, hogy a börtönből kiszabaduljon? Miért nem mentette meg a haláltól? Viszontlátásra egy hét múlva.